kérlek benneteket, nyissuk ki a Bibliánkat a Rómaiakhoz írt levélnél, és a 13. rész első 7 versét fogjuk olvasni, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk Isten igéjét az Úr és az ő igéje iránti tiszteletből. Tehát Pál levelem a Rómaiakhoz, 13. rész első 7 verse. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot. Hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell, nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizetek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel, a tiszteletet. Úrunk, köszönjük neked a te igédet, és vágyunk arra, hogy mélyen megértsük a mi egész lényünkkel, amit ma akarsz mondani személyesen, így megnyitjuk a mi szívünket, gondolatainkat. Kérünk téged, hogy taníts ma bennünket. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Itt a nyár, vagy csak nekem van melegem? Vagy más, valakinek van még melege? Na, van akkor egy-kettő. Lehet, hogy kicsit túl lőttük a kazánt, nem tudom. De majd is jó, egy kis nosztalgia augusztusi melegből. Hát folytatjuk a Rómaiakhoz írt levelet. Ja, azért jó végigmenni egy ilyen levélen, mert hát olyan részek is jönnek, amiket ugye, úgy általában nem nagyon szoktunk választani, hogy most éppen erről beszéljünk. Viszont úgy érzik, hogy Isten fontosnak tartja ezeket a dolgokat, és tudjátok, most a római levélnek azzal a részével foglalkozunk, ahol ilyen gyakorlati dolgok vannak leírva, hogy hogyan is éljünk, hogyan is kezeljük a mi különböző kapcsolatainkat. Eddig volt szó az Istennel való kapcsolatunk gyakorlati részéről, aztán az önmagunkkal való kapcsolatunkról, aztán a testvérekkel való kapcsolatról, és legutóbb, amikor a római levelet vettük, akkor az ellenségeinkkel való kapcsolatról volt szó. És most pedig a hatalommal való kapcsolatunkról lett szó. Olyan értelemben is, hogy ha valakik fölöttünk gyakorolnak hatalmat, akkor ehhez hogyan viszonyuljunk, illetve ha nekünk adatot egyfajta hatalom valakik fölött, akkor mit tegyünk. Ilyenkor, amikor ilyen gyakorlati részek vannak, akkor hát három kérdésből kettőre könnyű válaszolni, ugye, hogy mit csináljunk. Végülis itt nagyon egyértelműen azt mondja az ige, hogy engedelmeskedjünk és szolgáljunk. A másik kérdés, hogy hogyan tegyük ezt, hát arról fogunk majd beszélni az ige alapján, erről is sokat mond a Biblia, de szeretnék egy olyan kérdést föltenni nektek, hogy amiről jól lenne egy kicsit gondolkozni, hogy miért csináljuk ezeket. Mert sokszor, ha ilyen gyakorlati dolgok vannak, akkor elveszünk ebbe az első két kérdésbe, hogy mit csináljunk, meg hogyan csináljuk, de tényleg miért is csináljuk ezt. Nem tudom, kinek van valami ötlete, akár a mai témával kapcsolatban, hogy most miért is kell nekünk ezt csinálni. Tamás azt mondja, hogy azért, mert a Biblia mondja. Igen, jó ez a hozzáállás, hogy hát persze, ha Isten mondja, csináljuk, de én azt gondolom, hogy talán Isten egy kicsit többre is tart bennünket, ő akarja, hogy azért mélyebben értsük. Egyébként nagyon jó ez a hozzáállás, tehát alapnak jó, de azért szerintem kevés az, nem? Hogyha azt mondjuk, hát nekünk fogalmunk nincs semmiről, mi csak ami a Bibliában azt csináljuk, aztán kész. Nem erre hívott el minket az Úr. azért is íródott a római levél, hogy meggyőzzön bennünket az Isten. De akkor miért? Miért jó ez nekünk, ha ezeket csináljuk? Vagy egyáltalán minek csináljuk? Ezen túl, és ez teljesen igaz, amit mondott Tamás. Mit gondoltok? Szeretetből. Aha. Uh-huh. Tehát, hogy az Istenért teszed, és igazából az Istennel való kapcsolatodért. Ugye a szeretetben benne van az is, hogy az Istennel való kapcsolat, meg a testvérek, és illetve az embertársaink felé való kapcsolatban. De ezt tudnánk csinálni a mennyben is. Tehát ez nem kell itt lenni. Jó ez. Tehát nem, ez is nagyon fontos, de talán még én még szeretnék valami mást is hallani, hogy miért tesszük ezt. Aha. Példát mutassunk. Hát Tamás azt mondja, a saját jól felfogott érdekünk is. Igen, ez is egy jó indok. Egyébként teljesen igaz, tehát az ember ugye úgy igyekszik magának nem sokat ártani. Példát mutassunk. Jézus azért jött, hogy példát mutasson nekünk? Kicsit furcsán kérdeztem, szándékosan. Is, ugye? Tehát erre azért nem lehet igennel vagy nemmel válaszolni, azért is jött, de igazából miért jött Jézus? Hát a megváltásért. És tudjátok, én erre akartam most kiukadni, mindazzal, amit mondtatok, ezek mind igazak, hogy úgy néz ki, hogy ezek a dolgok, tehát amiket itt gyakorlati dolgokat teszünk itt a Földön, azok tulajdonképpen azért vannak, hogy a megváltásért, azért, hogy azt az üzenetet, amit Krisztus elhozott, azt mi tudjuk továbbadni. Ugyanis, hogyha hát ezért vagyunk mi itt. Mert ha erre nem lenne szükség, hát akkor megtérnénk, aztán azonnal már mennénk is a mennybe, és hú, de jó lenne ott nekünk. De valami célja van az életünknek. És itt a miértnél erre akartam egy kicsit most rávilágítani, amikor hallgatjuk ezeket a dolgokat, hogy na most ezt kell csinálni, azt kell csinálni, akkor ne gondoljuk azt, hogy ez most csak nekünk jó, vagy hogy Isten országában ez így van, de fogalmunk nincsen, de hát ha Isten mondta, akkor csináljuk, hanem vegyük észre, hogy ezek a dolgok, ezek nagyon szorosan összefüggenek azzal az üzenettel, amit Krisztus elhozott ebbe a világba. És így számomra legalábbis azt tudom mondani nektek, hogy egy új dimenziót jelent. Ha valaki azt mondja nekem, hogy én azt a széket, ha arrébb rakom, akkor valaki meg fog térni, hát akkor azonnal rohanok is, és már rakom is arrébb azt a széket. Ha valaki azt mondja, hogy neki nem tetszik ott az a szék, tegyük már arrébb, akkor nézem, hát nekem tetszik ott, jó az a szék ott, akkor már könnyebben elkezdek vele vitatkozni, de ha tudom, hogy ez a megváltás függ rajta, akkor nincsen vita, akkor csinálom. És csak ezt a szempontot oda akartam vinni elétek, hogy most, amikor ezt olvassuk, és amikor a Biblia gyakorlati tanácsait és előírásait olvassátok, akkor véletlenül se jussunk el oda, hogy azt hisszük, hogy ezek ilyen liturgiai elemek, vagy Istennek így tetszhetne másképp is, de nekünk meg kell csinálni, vagy valami, hanem igenis ennek van nagyon mély oka. És majd látni fogjuk, hogy mik is ezek az okok. A mai napon, tehát a hatalmasságokról lesz szó. Sokat gondolkoztak azon, hogy most kik is ezek a hatalmak, de ha a szövegkörnyezetet megnézzük, akkor itt nem tudunk másra jutni, mint hogy ezek a hatalmak, amikről itt szó van, ezek a világi hatalmak, amelyek arra azért adattak, hogy rend legyen itt a Földön. Milyen kapcsolatok vannak a világi hatalom és az egyház között? Van például egy olyan kapcsolat, amikor az állam kormányozza az egyházat. Ilyen is előfordul. Aztán van olyan, amikor az egyház kormányozza tulajdonképpen az államot, tehát az egyházon fölötte az államnak. Aztán van egy olyan, ezt úgy hívják, hogy konstantinizmus, ugye Konstantin után, amikor az állam bizonyos kiváltságokat ad az egyháznak, és az egyház pedig alkalmazkodik az államhoz azért, hogy a kiváltságait megőrizze. Nem tudom, hogy ismerős-e ez a dolog. Ez a legveszélyesebb dolog, mert ez olyan, nem látjuk igazából, hogy mi történik, de valahol mégis az egyház alkalmazkodik, hogy bizonyos kiváltságokat megőrizzen. És van egy negyedik, amikor azt meg úgy tudnánk mondani, hogy a kölcsönös elismerésen alapul. Az egyház elismeri, hogy az állami hatalmat az Isten adta, és az állami hatalom meg elismeri, hogy az egyház pedig az Istent képviseli. És valami konstruktív együttműködésben vannak. Ugyanis hát egy világban élünk, tehát nem tudunk teljesen függetlenül élni egymástól, de nem függenek egymástól. Ennek az az alapja, hogy elismerjük egymásról, hogy Isten hatalma van mögöttünk. Egyébként a római levél a 13. része ezt a 4. variációt támasztja mindenképpen alá. Időnként szoktam ezzel fárasztani benneteket, hogy szedjük össze a 6 baptista alapelvet, most is tegyük meg. Ilyen kettes-kettes csoportosításban jó, könnyű megtanulni. Az első kettő az a két legfontosabb ilyen alapvető dolog. Melyik az első, aki esetleg tudja? Jó, hogy itt most nincs éles közvetítés, mert akkor holnap már telefonálnak az egyházvezetők, hogy tanítanak benneteket. Na szóval melyik az első? Hogy? Hát az első az egyedül a Szentírás, igen. Tehát csak a Biblia, tehát az igére alapozunk mindent, és semmi más nincsen, ami az igét fölül tudná írni. Tehát nincsenek hagyományok, nincsenek nagy emberek, nincs semmi más, ami, tehát mindent az ige mércéjén mérünk meg. Hozzáteszem, hogy azért a 6 baptista alapelve nem azt jelenti, hogy csak a baptisták hiszik, nem, hogy félértés ne essék. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeket mi fontosnak tartjuk, örülünk neki, hogyha mások is vannak, ezek nem a miéink, csak mi hiszünk benne. A másik, az a hitvalló bemerítés, amiben benne van a megtérés, újjászületés, tehát azt mondjuk, hogy hiszünk abban, hogy az emberek nem beleszületnek az egyházba, hanem az embereknek meg kell térniük, meg kell vallaniuk ezt a hitet, és úgymond ez aztán egy hitvalló bemerítésben mutatkozik meg. Tehát ez a két ilyen nagyon alapvető dolog, amin áll a mi közösségünk. A második kettő az a gyülekezeti életünkkel kapcsolatos. Nem tudom, tudja valaki, hogy melyik a harmadik. A harmadik az egy elég különleges, abban eléggé jól el tudunk különülni, bár más egyházak is vannak, akik ezt gyakorolják. Ez pedig az a felelős gyülekezeti tagság. Tehát fontosnak tartjuk, hogy úgymond felelősséggel tartozunk egy közösséghez. Ennek a formája az most nem lényeges, hogy most hogyan csináljuk, hogy most vezetünk nyilvántatást vagy nem, de az, hogy az emberben, hogyha ő valahova tartozik, akkor ő felelősen tartozik oda, és nem csak úgy jár oda, és akkor időnként ott van, aztán így van ott, hanem van felelőssége, egy erős odatartozása. A másik ilyen közösségi alapelvünk pedig a szolgálat, hogy mindenki csinál valamit nagyon leegyszerűsítve, úgyis mondhatom, hogy egyetemes papság van, tehát mindenkinek van szolgálata egy közösségben, egy baptista közösségben. És az utolsó kettő, az meg a szervezeti, egyház szervezeti felépítésünkre vonatkozik. Az első azt jelenti, hogy szövetséges rendszerben vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nincs egy csúcsvezető, aki irányítgatja a gyülekezeteket, hanem a gyülekezet az Krisztus alatt áll, és önként tartozik a szövetséghez. De a szövetségnek persze vannak szabályok, és azokat igyekszünk betartani, tehát nem azt jelenti, hogy mindenki azt sem akar, de önként vagyunk benne ebbe a szövetségben, ilyen minden baptista gyülekezet a világban. És az utolsó, ami miatt ezt most idehoztam, mert ma is egy baptista alapelvről szól igazából Istennek az igéje, az meg az állam és az egyház viszonya, amiben azt mondjuk, hogy az államnak és az egyháznak függetlennek kell lenni egymástól. Tehát nem lehet az, hogy valamiféle összeforrás van, és ilyen értemben, ha leegyszerűsítem, mondom, hogy semmiféle pártpolitikában nem akarunk részt venni, hanem azt mondjuk, hogy mi az Istent képviselve, függetlenül az államtól szeretnénk élni. De ez nem jelenti azt, hogy ettől mi azt mondanánk, hogy nekünk semmi közünk ugye a világhoz, vagy az államhoz, és ezért is nagyon fontos ez a mai rész, hogy mit is tanít a Biblia arról, hogy hogyan is viszonyuljunk mi az államhoz. De akkor azért, hogy még egy kicsit gyakoroljuk, akkor még egyszer elmondjuk. Tehát az első, az ugye a Biblia, a második, hitvalló bemerítés, amiben benne van a megtérés, újjászületés, tehát sok minden. A harmadik, felelős gyülekezeti tagság, szolgálat, szövetségben vagyunk egymással, és az utolsó pedig az állam és az egyháznak a különbálása. Ennél nagyon sok minden más is van, de azt szoktuk mondani, hogy a világon, ha baptista közösségben juttok, vagy mentek, akkor ezek azok, amik mindenhol közösek. És még egyszer mondom, hogy nagyon sok más felekezet van, ahol ezek fontos dolgok. Rátérve konkrétan az igére, két dologról szeretnék ma beszélni. Az egyik az, hogy a hívő ember hogyan viszonyuljon az állami hatalomhoz, a másik pedig, hogy mi is az állami hatalomnak a feladata. Az elsőnél, hogyha elkezdjük olvasni itt az első két verset, akkor rögtön szembe tűnik, hogy itt valami engedelmességre szólít föl bennünket az ige. Mégpedig azért, mert azt mondja, és ezt háromszor is mondja, hogy minden hatalom Istentől ered. Ez nem biztos, hogy tetszik nekünk, meg sok kérdést fölmerít bennünk, de ha megnézitek, olvassátok el az első három verset, ebben háromszor is benne van, hogy minden hatalom az Istentől ered. És ennek következtében fontos az engedelmesség. Nekünk mi így tudunk a hatalomhoz hozzáállni. Úgy is mondhatnám, hogy a keresztényeknek nem lehet anarchistának lenni, hogy azt mondjuk, hogy a hatalomra nincsen szükség, illetve a keresztényeknek nem lehet lázadóknak lenni, akik folyamatosan meg akarják dönteni a hatalmat. A János 19.11-hez, ha valaki lapoz, ezt látjuk ott. Jézus így válaszolt, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Kinek mondja ezt? Hát Pilátusnak. Tehát Jézus is azt mondja, ez így van. Nem volna neked semmi hatalmad, hogyha felülről nem adatott volna neked hatalom. Akkor azt kéne gondolunk, hogy hát mit tudom én, a Sztálint, meg Hitlert, meg még kitől Isten személyesen nevezte ki, hát az semmiképpen nem. Nem jelenti ez az, hogy Isten nevezi ki ezeket az embereket, de ez az intézmény, ez a rend, ami a Földön van, ez azért van, mert Istentől ered. Tehát minden hatalom Istentől ered, és ha Isten nem engedélyezné, tehát ha Isten nem így rendezte volna be a világot, akkor nem lenne ilyen hatalom. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy egyáltalán hogyan is álljunk mi ehhez hozzá. A keresztény embernek semmiképpen nem az a célja, hogy a világi hatalmat megdöntse. Ez nekünk nem ez a feladatunk. Ezt mondhatjuk, hanem a világi hatalom felé egyfajta engedelmességgel lennünk, de azért vannak itt nyilván korlátok, és a korlát az mindig az, hogyha ez a világi hatalom esetleg olyan messzire megy az Isten törvényének az ellenállásával kapcsolatban, amit már nem lehet elhordozni. De itt is nem azt mondom, hogy a hatalomnak való ellenállást hangsúlyozza Istennek az igéje, hanem az Istennek való engedelmességet. Ez egy teljesen más szempont, nem? Tehát, hogyha a lázadó, az ugye folyamatosan lázad, és minden hatalomnak nekiugrik. Az, aki pedig Istennek engedelmeskedik, az pedig úgy tudnám mondani, mintha mondjuk a cégnél van egy főnök, meg van egy még nagyobb főnök, és a kis főnök, aki fölötted van, az hát mindenféle butaságot csinál, akkor neked a feladatod, hogy a nagy főnöknek engedelmeskedjél. Tehát az engedelmesség az ott kell, hogy maradjon, csak lehetnek olyan pontok, amikor nem kell neked annak engedelmeskedni, ami Isten törvényével ellentétes dolgot mond. Szeretnék felolvasni nektek egy-két idézetet. Azért is olvasom, hogy ezt nem én mondom. Ugyanis ezzel a igével azért nagyon sok visszaélés történt már. Az engedelmesség követelményét és az ellenállás tiltását mégis egyetemes érvénnyel fogalmazza meg az ige. Ezért aztán gyakran hivatkoznak is rá hamisan elnyomó jobboldali rezsimek. Itt csak egy megjegyzés, hogy azért a jobboldali rezsimek, mivel a baloldali rezsimek általában nem szoktak Istenre hivatkozni, tehát ez nem egyfajta megkülönböztetés, de itt ez van írva. Mintha a Szentírás szabad kezet adna minden uralkodónak, hogy zsarnoki rendszerét kiépítse, és feltétlen engedelmességet követeljen alattvalóitól. Oscar Kuhlmann a következőt írja ennek kapcsán. Kevés újszövetségi mondással éltek olyan mértékben vissza, mint ezzel. Mihelyt a keresztények Jézus evangélia iránti hűségüktől vezérelve szembeszállnak valamely állam totalitárius törekvéseivel, az állam képviselői vagy ezek kollaboráns teológiai tanácsadói hamarjában előhozakodnak Pálnak ezzel a kijelentésével, mintha a keresztényeknek rendelt kötelességük volna a totalitárius állam minden bűnét jóváhagyni és támogatni. Csak hogy miként az összefüggésből is kitűnik, szó sincs itt az állam bármely követelésével szembeni feltétlen és kritikátlan engedelmességről. A Róma 13-mal kapcsolatos visszaélésre példaként hadd hozzam föl Michael Cassidy, az African Enterprise alapítójának tapasztalatát. 1985. október 8-án, majdnem pont a mai napon, 9-e van, Botha, dél-afrikai elnök Pretóriában fogadta Cassidy-t. Ekkor bontakozott ki a kezdeményezés a nemzeti megbékélésért mozgalma. És Michael a bűnbánat jeleiben és az apartheid rendszer felszámolásában reménykedett. De mélységesen csalódnia kellett, így számolt be a történtekről. A szobába lépve mindjárt tudtam, hogy nem olyan találkozásban lesz részem, amilyenért imádkoztam. Az elnök fölállt, és elkezdte felolvasni nekem a Róma 13-at. Nyilván azt képzelte, hogy ezzel a passzussal kellőképpen igazolni tudja a nacionalista kormány fajgyűlölő politikáját. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy a hatalomnak engedelmeskednünk kell, akkor ez nem azt jelenti, hogy egy feltétlen engedelmességet jelent. De azt viszont jelenti, hogy nekünk nem lázadni kell, hanem Istennek kell engedelmeskedni. Néhány példa van a Bibliában is ezzel kapcsolatban. Például, amikor a fáraó a zsidó bábákat arra utasítja, hogy öljék meg az elsőszülött, vagy a fiú gyermekeket. Akkor a bábák nem engedelmeskedtek. De nem támadtak neki a hatalomnak, csak egyszerűen egy felsőbb hatalomnak engedelmeskedtek. Értitek? Tehát egy pozitív dolgot tettek. Vagy amikor Nebukadnezár azt parancsolta, hogy mindenki boruljon le, akkor Sadrak és Abednego mit csináltak? Nem támadtak neki Nebukadnezárnak, csak éppen nem csinálták azt a dolgot, mert egy hatalmasabb valakinek, az Istennek engedelmeskedtek. Vagy amikor Darius azt mondta, hogy csak hozzá lehet könyörögni, tudjátok, ez egy ilyen hátsó szándékkal így akarták megfogni Dánielt, akkor Dániel nem támadt neki Dáriusnak, csak ő továbbra is imádkozott az ő Istenéhez. Értjük ebben ezt az egészet, hogy itt nem egyfajta lázadásról van szó, nem arról van szó, hogy én valami világi hatalmat szeretnék megdönteni, hanem arról van szó, hogy Istennek engedelmeskedek. És hogyha ez az engedelmesség valamiben keresztül húzza az államnak szándékait, akkor lehet, hogy lesz belőle feszültség, de nem ez a fő ok, hanem az engedelmesség. Vagy pedig Péternek, amikor megtiltották, hogy beszéljen Krisztusról, akkor ő maga mondta, hogy hát Istennek kell inkább engedelmeskednem, és nem nektek. De ott sem látjuk, hogy Péter azért harcolt volna, hogy megdöntsön egyfajta világi hatalmat. És hogyha Jézusra tekintünk, akkor nézzük meg, hogy Jézusnak volt olyan szándéka, hogy megdöntse mondjuk a római birodalmat. Vagy megdöntse a farizeusoknak az uralmát. Nem volt. Nem volt ilyen szándéka. Ezzel együtt semmi olyan dologban, ami Isten igével ellentétes volt, nem engedelmeskedett, de a többiben pedig engedelmeskedett. Tehát amikor ezt olvassuk, hogy nekünk engedelmeskednünk kell a hatalomnak, akkor ezt kell látnunk mindenképpen mögötte. Még egy példát hagy olvassak föl nektek ezzel kapcsolatban. 1957-ben Henrik, hát egy Fairford, nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni, egy holland dél-afrikai, dél-afrikai benszülött ügyi miniszter egy évvel miniszterelnöki kinevezése előtt bejelentette a benszülött törvény módosítására vonatkozó javaslatát. Ennek az egyik bekezdése megtiltotta volna, hogy az egyházakban, iskolákban, kórházakban, klubokban és bármilyen intézményben vagy szórakozó helyen a különböző fajúak érintkezzenek. Fokváros akkori anglikán érseke, a szelíd tudós Clayton úgy határozott püspökeivel együtt, és érdekes azt írta, hogy a szelíd tudós, tehát nem lázadó volt ő semmiféleképpen, úgy határozott püspökeivel együtt, hogy habár vonakodva és bal sejtelmek között, hogy nem engedelmeskednek a törvénynek. Az érsek azt írta a miniszterelnöknek, hogy ha a javaslat törvény erőre emelkedik, ő nem tud majd engedelmeskedni annak, sem a lelkészi karnak, sem az embereknek nem tanácsolhatja, hogy ezt tegyék. Másnap reggel meghalt. Hát ez csak írja a könyv szerzője, hogy talán a polgári engedetlenség miatt érzett fájdalom és feszültség miatt, egy kicsit iróniával, valószínűleg nem ezért. Tehát mi történt? Valamit akartak neki mondani, ami messze ellene ment az Isten törvényének, és ő mit csinált? Szelíden, nem lázadva, de ellenállt ennek a dolognak. Tehát amikor azt olvassuk, hogy engedelmeskedjünk, akkor ezt tudjuk tenni. Ez egy pozitív dolog, és semmiképpen nem egy lázadó magatartás, hanem mindig az Isten igének való engedelmesség. De alapba, és azért, ha őszinték vagyunk, akkor tudjuk, hogy hát nyilván egyetlen világi hatalom se tökéletesen követi Isten akaratát, de azért a legtöbb helyzetben nem erről van szó, hanem igenis lehet engedelmeskedni, mint ahogy Pál korában a római birodalomnak is lehetett engedelmeskedni, ami azért hát nem volt éppen egy nagyon vidám szervezet, illetve Jézus is, ahogy élt, soha nem támadt neki a ilyen formában a hatalomnak. Úgy tűnik, hogy az, hogyha ezt tesszük, ez valami módon az evangéliumot hát közvetíti. Ugye emlékeztek, megkérdeztük, hogy miért is csináljuk mi ezeket? Hogy magunkat, hogy mondjam, ostorozzuk, vagy pedig szenvedjünk? Hát nem ezért, hanem úgy tűnik, hogy Isten népének a feladata nem az, hogy beálljunk, úgymond az anarchisták, vagy a lázadók oldalára, és úgymond ezzel a világi hatalom ellen törjünk, hanem a mi feladatunk az, hogy Isten országát lehozzuk ide, és az Isten országát mutassuk be másoknak. És úgy tűnik, hogy ezt lázadással nem lehet megtenni. Ezt mondom magamnak is, mert nem tudom, ti hogy vagytok, de bennem is nagyon sok feszültség van, amikor látom a világi hatalmaknak a visszaéléseit. Akárhol a világban, vagy éppen az országunkban. De úgy tűnik, Isten nem arra hív bennünket, hogy ezt a feszültséget, ezt ne engedjük ki. Ezt a feszültséget, ezt vigyük oda Krisztushoz, és egy engedelmesség formájában éljünk itt a Földön, és Isten országát képviseljük. Mert Isten országa fogja meggyógyítani az embereket, és a meggyógyított emberek lesznek hatással erre a világra. És hogyha mi pedig akár szóban, akár gondolatban lázadozunk, ettől nem fog előbbre menni az evangéliumnak az ereje. A másik dolog, amit Isten igéjeit ír, és ez pedig a negyedik verstől, hogyha olvassuk, mert Isten szolgálja az a te javadra, mármint a hatalom, ha azonban a rosszra teszed, akkor fél, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell, nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is, hiszen adót is azért fizetek, mert ők Isten szolgái. És aztán mondanám, tehát itt meg háromszor benne van, hogy a hatalom az Isten szolgája. És most egy picit átlépve oda, hogy a hatalomnak mi is a feladata. A hatalomnak a feladata, hogy ő szolgálja az ő népét. Ez az, amiért nekünk imádkoznunk kell. Ez az, ami alapján nekünk azt meg kell ítélnünk egy hatalmat, hogy éppen Isten szolgálja, nem az alapján kell megítélnünk, ugye, hogy nekünk szimpatikus-e. Persze, itt nem azt érti, gondolom, az ige, hogy most minden hatalmasnak, újjászületett hívőnek kell lenni, és úgymond ilyen értelmen Istent szolgálni, mert ez jelen pillanatban illúzió a világban. De mégis, hogy ő azt teszi-e, amiért Isten a hatalmat adta. És van még egy szó itt, azt olvastuk, hogy ők fáradoznak ebben. Tehát Isten azt kéri a hatalomtól, hogy szolgáljon és fáradozzon. Nem tudom, hogy kire gondoljunk itt. Tehát ki ez a hatalom? Tudtok-e mondani pozíciókat, akikre ez igaz? Tehát, hogy mint hatalmasságok. Hogy rendőr? Igen, rendőrök. Aztán még? Bíróság például. Aztán még? Hogy? Apes. Mit, bocsánat? Országnak a vezetői, ott hátul. Mi volt az a vicces, csak nem hallottam. Jó, maradjunk akkor rendőrök. Aztán még? Főnökök. Munkahely. Igen. A főnökök, igen, a főnökök. Aztán még? Férj a családba. Aztán még? Lelkipásztor. Bár ugye az nem a világi hatalom valóban, de ő is gyakorolja hatalmat, igen. Aztán még? Szülők. Itt már az anyuka is benne van azért. Tanárok, pedagógusok. Úgyhogy csak azért akartam ezt így kérdezni tőletek, hogy ilyenkor nekünk ugye elsőre beugrik a miniszterelnök, mondjuk, vagy itt a rendőrök, meg stb. De azért ne gondoljuk, mert ez az egész rend, ami van, ebbe azért nagyon sokan vannak benne, és ilyen értelemben magunk is azt mondom, hogy érintettek vagyunk ebben. Hogy ebben a világi berendezkedésben hol vagyunk, mert nagyon kevés ember van, aki úgymond semmilyen hatalommal nem rendelkezik. Mindenkinek vannak ilyen pozíciói. És Isten azt mondja nekünk, hogy mi úgy tudjuk az evangéliumot továbbadni, hogy szolgálunk. A szolgálunk, fáradozunk a szolgálatba. A tanár, a pedagógus szolgál a gyerekek felé, a főnök szolgál a beosztottjainak, a gyermekmunkás itt a gyülekezetben szolgál a gyerekeknek, a lelkipásztor szolgál a gyülekezetnek, és sorolhatnám tovább, hogy ezt a szolgálatot hozza Istennek az igéje, és még egyszer mondom, mindez nem azért van ez az egész, hogy csak úgy legyen, hanem Isten azt mondja, hogy ezáltal tudunk mi hatást gyakorolni erre a világra. Mint állampolgárok engedelmességgel tartozunk, ezáltal tudjuk Isten országát megjeleníteni, és mint a hatalomnak a birtokosai pedig egyfajta szolgálattal tudunk segíteni. Hogyha, tehát még egyszer mondom, nem az Isten népének nem az a feladata, hogy ezt a világot világi módszerekkel és a világnak való ellenállással megváltoztassa. Ezt sehol nem látjuk az igében, hogy ilyesmi felszólítás legyen. Hanem az a mi feladatunk, hogy Isten országát elhozzuk az embereknek, és megmutassuk. És ehhez ma az ige két eszközt mond. Az egyik az engedelmesség, a másik pedig a szolgálat. És ez ma Isten igéjének az üzenete, és ebben mindannyian érintettek vagyunk. És hogyha ezt tesszük, akkor nem anarchia, meg lázadás lesz bennünk, amit azért, hogyha őszinték vagyunk, akkor bennünk van időnként az elégedetlenség. Bennünk van az, hogy ez nem tetszik nekünk, és szívesen neki mennénk ezeknek a dolgoknak, De Isten igéje egy pozitív dolgot kér tőlünk, és nem pusztán egyfajta vak engedelmességet, hanem az Isten igéjének az engedelmességét és a szolgálatot, amivel el tudjuk hozni ebben a világba az evangéliumot, és ennek az evangéliumnak a hatására tudnak megváltozni emberek, és így mégiscsak hatással lehetünk erre a világra. Nagyon érdekes volt, valaki megkérdezte, tegnap voltam egy vezetői konferencián, és valaki megkérdezte az egyik előadót, hogy mit gondol a mai politikai helyzetről. Nem volt semmiféle politizálás, és ő mondta, hogy próbál úgy válaszolni, hogy nem politizál. És a következőt mondta, hogy ő azt várja, hogy majd lesznek olyan politikusok, akik, ha már jól megszedte magát mind a két oldal, akkor rájönnek arra, hogy így az országból semmi nem lesz, hogyha állandóan ez a dolog megy, és azt mondta, hogy ő azt tesz észre, hogy ez így kezd, egy idő után majd meg fog állni ez a dolog, és már meg lesz, és lesz majd egy ember, aki azt mondja, hogy figyeljetek, hát most már nektek is van elég, meg nekünk is van, hát béküljünk már meg valahogy egymással, az országért tegyünk valamit. És valaki ingatja a fejét, hogy ilyen nem lesz talán, nem tudom. Még nincs ilyen, tehát én sem látok ilyen embert, de lehet, hogy lesz egy ilyen ember. Én azt gondolom, hogy az ilyen ember az valószínű, hogy az Isten szolgája lesz, és lehet, hogy változást fog hozni ebbe a világba. De most nyöghetünk, örülhetünk, meg szomorkodhatunk, de nekünk nem az a részünk, hogy ebbe részt vegyünk, hanem az, hogy elhozzuk ebben a világba Isten országát, ami szelíd engedelmességünkkel, és elhozzuk Isten országát ebbe a világba, ami szolgálatunkkal. Lehet, hogy valakinek most könnyű a hatalmat, úgymond, engedelmeskedni, mert még szimpatikus a mostani hatalom. Csak szeretném mondani, hogy neked akkor az üzenet nem az, hogy most megveregesd a vállalat, hogy fú, hát ez nekem hogy milyen jól megy, hanem készülj arra, amikor már nem így lesz. És gondolj arra, hogy akkor majd ugyanígy kell engedelmeskedni. Aki meg úgy van, hogy nem tetszik neki a mai berendezkedés, annak meg üzeni Isten ma, hogy figyelj, engedelmeskedj, mert neked nem az a feladatod, hogy lázadj, nem az a feladatod, hogy az anarchiát előállítsd, hanem az, hogy hozd el a te engedelmességed kapcsán ebbe a világba az evangéliumot. Úgyhogy a római levélnek ezek a gyakorlati részei, ezek a úgymond a gyakorlati evangéliumi hirdetést mondják. És én magamnak is, tehát azt mondom, hogy amikor ezt olvasom, akkor nagy nehézségekben vagyok, mert rengeteg feszültség van bennem az egész világon levő igazságtalanságok meg minden felé. Ezt legfőképpen a családom és a hozzám nagyon közelérő emberek tapasztalhatják csak, mert igyekszem ennek nem útját állni, de ettől én belül tudom, hogy ez milyen nehéz. És azt mondja nekem Isten igéje, hogy figyelj, ezeket engedd el, mert neked nem ez a feladatod. Neked az a feladatod, hogy szelíd engedelmességgel és szolgálattal legyél ebben a világban, mert ez fog változást hozni. Befejezésül szeretnék két igeverset mondani ezzel kapcsolatban, és még egyszer mondani, hogy nézzünk Jézusra, hogy ő hogyan is tette ezt a kettőt. Ha megnézitek, azt már arról már beszéltünk, hogy amikor ő itt volt, ő nem foglalkozott a politikai berendezkedéssel. Ezt ő nem akarta megdönteni. A politikai berendezkedést elfogadta. Azt mondta, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és azt mondta a farizeusokról, hogy figyelj, amit mondanak, azokat tartsátok meg, csak ne kövessétek őket, ahogy ezt csinálják. Viszont olyan dolgokban, ami azt mondta, hogy ez az Isten ellen való, ott meg szelíden ellenállt. Gondolok arra, amikor írta a homokba, és megmentette a házasságtörő asszonyt, ami mögé nem tudott odaállni. De figyeltétek, hogy milyen lelkülettel csinálta ezt? Nem ordítozott ott azokkal az emberekkel, hanem egy nagyon szelíd módon megvédte azt a nőt. Tehát ez volt az ő engedelmessége, és ennek is megvoltak a korlátai. És hogyan szolgált Jézus? Ő is hatalmas volt, vagy mondhatnánk, hogy senki másnak nagyobb hatalma nem volt soha a világon, mint ami neki volt, és ezzel a hatalmával soha nem élt vissza, hanem ő szolgált másokat. Amivel szeretném befejezni, tudjátok, mi van a Máté 28.20-ban? Máté 28.20. Olvasom. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Tehát, hogy tegyetek ugye tanítványát, és hogy merítsétek be az embereket, és tanítsátok őket, hogy megtartsák, amit én parancsoltam, és hogy azt mondja, hogy én veletek leszek minden napon. Ezt mondja a tanítóknak Jézus, és ez a mi ígéretünk, hogy Jézus velünk lesz minden napon, mikor? Hogyha lázadunk a hatalom ellen, vagy hogyha hatalmaskodunk. Hát pont, hogy ezt kell nekünk megtanítanunk a világnak, hogy lehet másképpen is élni, és a mi ígéretünk az az, hogy Jézus akkor velünk lesz minden napon. Azokkal a dél-afrikai mártírokkal is Jézus volt, akik ellenálltak és az életükbe került. Meg Nelson Mandélával is valószínű ott volt, aki nem tudom, 25 évig volt talán börtönbe, azért, mert kiállt valami mellett. És tudjátok, mi van a Máté 20-28-ban? Mert ez volt a 28-20. Ez nagyon tetszik nekem, ez talán ebben a témával a két legfontosabb üzenet. Máté 20-28. Ott meg ez van. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Ez az alapja annak, hogy mi taníthatunk másokat. Hogyha ezt nem éljük meg, hogyha nem a szolgálat van bennünk, hanem önmagunkért élünk, akkor nem fog semmilyen változás történni körülöttünk. Hőzönghetünk, meg kritizálhatunk ellenzéket, meg kormányt, ettől semmi jobb nem lesz, hanem a szolgálattól. Tegnapi napról még hadd mondjak egy, ami nagyon tetszett, az egyik lelki pásztor előadónak volt egy ilyen mondata, hogy nagyon vágyott arra, hogy a gyülekezete növekedjen. És már évek teltek el, és minden évben megnézték a statisztikát, és hol egyel többen, hol meg egyel kevesebben voltak. Úgyhogy végén már föladta, hogy hát értelmetlen számogatni az embereket. És egyszer csak kérdezett tőle valamit az Isten. És megkérdezte, hogy te figyelj, te miért szeretnéd, hogy növekedjen a gyülekezet? És akkor azt mondta, hogy gyanút fogtam, mert Isten általában nem azért szokott kérdezni, mert nem tudja a választ. Hanem inkább azért szokott kérdezni, mert azt kéri, hogy én gondolkozzak el. Úgyhogy azt mondta, inkább nem válaszoltam neki. De aztán utána csak válaszolt, és az volt a válasz, hogy azért szeretném, mert hogy így, tehát ő arról beszélt, hogy korábban mindig vágyott, hogy valami eredményt érjen el. És igazából egy rossz motiváció volt benne. És aztán, amikor megértette, hogy igazából nem ezért kell, hanem a szolgálat miatt, ő neki az a feladata, hogy szolgáljon mások felé, akkor történt nagy változás az életében. Ez egy bizonyságtétel volt a részéről. És számunkra is, hogyha vannak az életedben nehéz dolgok, vannak az életedben olyanok, amikkel nem jutsz előre, akkor lehet, hogy meg akarja Isten kérdezni tőlünk, hogy tulajdonképpen miért is fontos ez neked? Hogy neked könnyebb legyen, hogy neked nagyobb legyen a dicsőséged, vagy hogy biztonságban legyél, vagy valami, vagy pedig azért, mert szolgálni akarsz az embereknek. Erre hív bennünket ma Krisztus, hogy így ezzel a szelid engedelmességgel legyünk a hatalmak felé, és hogy ezzel ebben kövessük Krisztust, hogy ő azt mondja, hogy ő nem azért jött, hogy ő neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És hiszem azt, hogy ha ezt tesszük, akkor hatalmas változások lesznek az életünkben, a házasságainkban, a gyermek-szülő kapcsolatban, a munkatársi kapcsolatunkban, a gyülekezeti kapcsolatban, mindenféle kapcsolatunkban, és ez pedig azt fogja maga után vonni, hogy elhozzuk Isten országát, és az emberek meglátják, hogy van valami más út, mint ebben a világban élni, hanem Isten hívja megtérésre az embereket. De ha ezt nem tesszük, akkor tulajdonképpen szavokkal hirdetjük az evangéliumot, de gyakorlatban nem. Hát kérlek benneteket, hogy csendesedjünk most el egy kicsit, és tegyük mércére a magunk gondolatait. Tedd oda mércére azokat a dolgokat, amiben föl vagy háborodva. És vidd oda Istenhez, és mondd meg, hogy Uram, én nem akarom ezt tenni, hanem én elfogadom engedelmességgel mindazokat a hatalmakat, aminek a végső forrása te vagy, és a te országodat szeretném idehozni. És utána kérlek, hogy válaszolj azokra a kérdésekre, amit kérsz Istentől, hogy miért teszed. És hogyha nem jó a motiváció, akkor menj oda Krisztushoz, és mondd, hogy Uram, követni akarlak téged abban, hogy te azért jöttél, hogy másokat szolgálj.